mint gondolnám. Minden ott kezdődött.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nemet kell mondanunk a szavak és képek háborújára, üzente a sajtómunkatársainak 14. Leó pápa, aki a konklávé alatt dolgozó több ezer újságíró közül több százat fogadott a vatikáni audiencia teremben. Az új szentatya a hagyomány szerint megválasztása után az első között találkozott a nemzetközi sajtó képviselőivel. Beszédében a békét szolgáló kommunikációt szorgalmazott, olyat, amely nem a mindenáron való elismerést vadásza, nem támad, és a versengés helyett az igazságot keresi. 14. Leó az egyház szolidaritását fejezte ki az igazság elmondása miatt bebörtönzött újságíróknak, akiknek szabadon engedését sürgette. A nemzeti szuverenitás védelmében és Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében kért segítséget Orbán Viktor Budapesten az Európai Unió parlamenti elnökeinek konferenciáján. A miniszterelnök beszédében az 1648-as Westfáliai béke óta nem látott átalakulásról beszélt, szerint a liberális politika megbukott, helyét a patrióta vezetés vette át. Úgy fogalmazott, az Egyesült Államok által fenntartott világrendnek vége. A kormányfő szerint, miközben Kína rohamléptekkel fejlődik, India pedig a világ legnagyobb piacaként készül kilépni a világszínpadra, Európa felkészületlen és régi megoldásokkal próbál új problémákra válaszolni. A háborúról azt mondta, senki nem akarja kimondani, de elvesztettük. Mint elhangzott, az Oroszország megtörésére irányuló nyugati stratégia kudarcot vallott, a szankciók nem érték el a céljukat, és az oroszok megakadályozták Ukrajna NATO-tagságát. Ha pedig felveszik Ukrajnát az Unióba, felveszik a háborút is, fogalmazott. Kritizálta az orosz energiától való leválás uniós stratégiáját, Európa gazdag, de gyenge, szerinte ez a legrosszabb kombináció. Bírálta a központosító brüsszeli törekvéseket is, amelyek szerint a háttérbe szorítják a nemzeti parlamenteket. Az Európa előtt álló kihívásokat tekintették át az Unió parlamenti elnökeinek konferenciáján, ahol Kövér László köszöntötte a résztvevőket. A tanácskozás a tavalyi EU-s magyar elnökséghez kapcsolódó parlamenti események záró rendezvénye volt. Az országgyűlés elnöke kijelentette, békét, demokráciát és jólétet akarunk, ehelyett napjainkban az unió a szemünk láttára a háború, a diktatúra és az elszegényedés valóságává kezd válni. Magyarország Afrika számos pontján vállal szerepet az életkörülmények javításában, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután ruandai kollégájával tárgyalt Budapesten. Szijjártó Péter arról számolt be, Afrika lakossága 2050-re 950 millióval emelkedik az előrejelzések szerint, ez pedig jelentősen megneveli az együttműködés jelentőségét, mivel a gyorsan bővülő népesség helyben tartásához meg kell teremteni a nyugodt, biztonságos élet lehetőségét, így megelőzve az újabb migrációs hullámokat. Magyarország Afrika számos pontján vállal szerepet, többek között a vízgazdálkodás, a víztisztítás és a higiéniai viszonyok fejlesztésével, hangzott el. Emellett magyar vállalatok a digitális fejlesztések, a személyi okmányok gyártása terén, valamint az élelmiszerbiztonság és a mezőgazdaság fejlesztésével vannak jelen a ruandai piacon. Orbán Viktor Budapesten tárgyalt Kohaj Csiaóval, a Bank of China elnökével, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A világ egyik legnagyobb pénzügyi vállalatának számító bank 1997 óta aktív hazánkban. Az egyeztetésen a felek a pénzintézet magyarországi üzleti lehetőségeinek fejlesztésére koncentráltak. Már több mint 900 ezeren ajánlották fel elektronikusan adójuk 1+1%-át, ismertette az adóhatóság. Az adózók a személyi jövedelemadójuk 1%-át civil szervezeteknek, a másik 1%-ot pedig vallási közösségeknek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak ajánlhatják fel. A katolikus egyház technikai száma 0011. Végül az időjárásról. A folytatásban általában gomoly felhős lesz az ég, sokat süt majd a nap, néhol zápor előfordulhat. Az északi északkeleti szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és +4 fok között, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse.
Gárdonyi Géza, esti harangszó. Szép május végi estén egyedül ülök a kertben, s nézem, mind merül az égi nap a földi kék homályba, a hegyek ibolyaszín fátyolába. A völgyben len már feketül az árnyék, elcsöndesül az ember lakta tájék, csillag ragyog a mátrat tetején, a távolból harangszó száll felém. Üdvözl légy, Mária! Ha elgondolom, hogy a földszínén valóban élte tiszta égi lény. Járt kelt, mint mink, a lábának nyomát a porban hátrahagyta, merre ment. Hajába tűzött fehér violát, tán épp ilyet, mint kertemben terem. És ő maga volt a legszebb viola, Isten közöttünk járó angyala. Üdvözl légy, Mária! Tán ilyen este volt, ilyen csillagos, az ég íj kék, a föld íj harmatos, s a kerti fák így álltak a homályban, amikor ő szobája magányában ott térdelt a kis gyékén szőnyegen, s imádkozott mélázón, csöndesen. Imádkozott magasba néző szemmel, s a szoba megtelt égi fény az önnel. Üdvözl légy, Mária! A göncölszekér épp így állhata, midőn az országút két vándora a betlehemi völgyben haladott. A férfi összvér előtt ballagott, a nő fennült halványan, szenvedőn. Pásztorok ültek tűznél a mezőn, és így szólt egy. A város telve néppel, a másik szólt, itt hálhattok az éjjel. Üdvözl légy, Mária! Tán épp így fűillatos este volt, tán épp így fénylett fenn az égi hold, midőn egyszer a púzaföldön át a gyalogúton hazalépkedett, fehér szeríden, mint a holdvilág. Karján tartva az alvó kisdedet, ki várra hajló fejjel aludott, kalász kalászra bókolt, susogott. Üdvözl légy, Mária! Ó, gyöngyvirágok, rózsák, liljomok, lehelyetek az égbe illatot. Ő bizonyára ismert titeket, mikor e földön járt közöttetek, s hozzátok hajolt, és szólt édesen. Kedves virágom, rózsám, szegfüvem, ma is szerető szemmel nézle rátok, virágajakkal ti is susogjátok. Üdvözl légy, Mária!
Gárdonyi Géza esti harangszó című versét Balog András előadásában hallották. Gárdonyi Géza 1863. augusztus 3-án született a Gert pusztán. Középiskolai tanulmányait Sárospatakon és Pesten végezte, majd az Egri Érseki Katolikus Tanítóképző Intézetben szerzett diplomát. 3 évig falusi tanító volt a Dunántúlon, katolikus iskolákban tanított nyomorúságos körülmények között. Közben több lap is közölte kisebb-nagyobb rendszer verseit, elbeszéléseit. 1885-ben a Pécsi Dunántúl című lap külső munkatársa lett, és még ebben az évben házasságot kötött Csányi Máriával. Az ifjú pár Győrben telepedett le, és itt indult Gárdonyi igazi újságírói pályafutása. 1886-ban megindította a Tanítóbarát című lapot. Rövid pesti kitérő után a Győri Hírlap, majd a Szegedi Hírlap és a Szegedi Napló munkatársa volt. Keresete kiegészítésére ponyvaregényeket és paraszt csúfoló adomákat írt névtelenül. Az Arad és vidéke munkatársa, majd Pesten a Magyar Hírlap rovat vezetője lett. 1892-ben különvált feleségétől, 97-ben Egerbe költözött, ahol már csak az irodalomnak élt. Teljes elzárkózásra rendezkedett be, bár az irodalmi élettel nem szakította meg kapcsolatait. Innen küldte írásait a Hét, az Új Idők, a Jövendő szerkesztőjének. 1910-től a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja lett, 1920-ban a Magyar Írók Szövetsége elnökévé választotta. Írt elbeszéléseket, verseket, legnagyobb sikereit azonban történelmi regényeivel aratta, mint az Egri csillagok, az Isten rabjai vagy a láthatatlan ember. Gárdonyi Géza 1922. október 30-án Egri otthonában hunyt el.
Közélet. Délelőtti magazin.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2025. május 12-e hétfő van. Műsorunkban a szűzanya, az Isten anyja, az egyház anyja tiszteletéről lesz szó. Kérjük, tartsanak velünk! Feltámadt Krisztus.
Valóban feltámadt.
Alleluja. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában Kormos Csaba atyát. Műsorunkban ezúttal, május lévén, Szűz Máriáról, a szűzanya tiszteletéről fogunk beszélgetni. Sokszor megfogalmazzuk azt, hogy október mellett május is a szűzanyának a hónapja. Mi ennek a története tulajdonképpen, hogy egy évben kétszer is, két egész hónapon keresztül is szívünket főleg a szűzanya felé fordítjuk, és imáinkban őhozzá fohászkodunk.
Örömmel és szeretettel köszöntöm a tisztelt rádió hallgatókat, és hát ez az öröm a tavasznak a kibontakozásával, a tavasznak a megjelenésével, amely hát mintegy a május hónapban annyira pompázatos, fogalmazzunk így, hogy már tényleg az, ami elindul márciusban, áprilisban, de azért még ott a téltábornok is ugye megmutatja az erejét, azért májusban már olyan egyértelművé válik, hogy az élet, az újra induló, a bimbózó és hát virágba boruló élet jelenik meg, és hát a gondviselő Istennek, ami mennyei atyánknak a csodálatos elgondolása az, hogy valamiképpen ugye minden egységben, összhangban van, mert akkor, amikor a természet erői újraindulnak, kibontakoznak, ugye például nézzük a legnagyobb ünnepünket, a húsvétot és a húsvéti ünnepkört, amely pünkösdel éri el a csúcspontját, tehát, hogy az új élet, a belső új élet, illetve a lelki újjászületés, az párhuzamban van azzal az újjászületéssel, amit a természetben tapasztalunk, és aztán ez az újjászületés, ez olyan, hogy ezt el akarja mélyíteni bennünk a Krisztus által alapított egyház, mert mindig más-más oldalról világítja meg, például, ha csak nézzük a szentmiséknek a könyörgéseit, mondjuk a kezdő könyörgéseket, hogy Istenünk, te feltámasztottad fiadat, akit elküldtél ebbe a világba, add, hogy az új életnek az öröme és a békéje munkálkodjék mindig bennünk, és megnyilvánuljon az emberek között, vagy visszaadtad lelke fiatalságát, hogy mindig más-más aspektust, szemszöget ad a mi számunkra, és ez annyira boldogító, és az is nagyon örvendetes, hogy hát megmutatja az egyháznak a gazdagságát, a Jóisten, azáltal, hogy ugye van az Úr Jézus Krisztus, az ő egyszülött fia, és az a boldogságos Szűz Mária, akit Názáretben választott ki az ő édesanyjául, és hát ott van Szent József is, akit nagyon-nagyon tisztelünk, és meg kell említeni a május hónapot, mondjuk ugye, hogy május elseje, hát akkor kezdjük a szűzanya májusi hónapját, ugyanakkor munkás Szent József, a munkások példaképe. Tehát Jézusnak a szülei ugye állnak előttünk, példaként és közbejáróként, És hogy, hát, hogy milyen csodálatos, hogy mi ebbe a családba tartozunk. Csodálatos a természet, hogy így mondjam, a minket körülvevő földi világ, ébredjünk arra rá, tisztelt rádióhallgatók és testvérek, hogy az egyház, mint az új eljövendő világ, amiről nekünk tanúságot kell már most tennünk, hogy az még csodálatosabb. És hát ebben vannak eszközeink, hogy ezt megszólaltassuk, hogy a természetet, annak az ontológiai létbeli Isten dicséretét ugye megszólaltassuk, annak hangot adjunk, például a szűzanya májusi hónapjával. Hát hogyan is alakult ez ki? Ugye, mert van az októberi hónap, az valóban már úgy november, az ősz, az elmúlás felé van is. Októberben ugye a rózsafüzér imádkozása van a középpontban. Persze ez nem jelenti azt, hogy ugye mereven gondolkodnánk is, hogy októberben csak a rózsafüzért lehet imádkozni, májusban csak a litániát, mindig lehet mind a kettőt imádkozni, csak megjellegzi az októbert mondjuk a Szentolvasó, más néven rózsafüzér, május pedig a litánia. Most októberben ugye az, hogy szemléljük Jézus életének a 20 titkát, ugye a 20 csodálatos eseményét, és azt szeretnénk, hogyha a szemlélés, ez a bizonyos szemlélés, mert a csodálatos ima a rózsafüzér, az életünket átformálná, átalakítaná, olyanok lennénk, mint Jézus. És hát olyanok lennénk, mint először is, mint Mária. Na most, ha októberben ez megvan, akkor májusban, amikor meg nem is annyira a mulandóság felé tartunk, hanem az új élet, ugye a pezsdülés, a bontakozás időszaka van, akkor meg még, talán még örvendezőbbek és még újongóbbak vagyunk, és keleti és nyugati egyházak mi egyaránt egy-egy hónapot szentelünk a boldogságos szűznek. Hát ez az október nálunk, és hát a május is, azért ezt ugye hangsúlyozzuk. A keleti egyház ünneplése augusztus hónaphoz, a boldogságos szűz mennybe vételéhez kötődik. Az ünnep előtt 14 napon át bőtöltek, majd utána az ünnepet még 15 napig tartották. Hát ennyit a keleti testvéreinkről, de ez nagyon szép. Ugyanakkor mi a nyugati egyházhoz tartozunk, tehát latinrítusúak vagyunk. A nyugati egyház ünneplésének gyökerei visszanyúlnak az európai országok hagyományaihoz és szokásaihoz. A május, ahogyan ezt említettem már, a virágba borulás időszaka. Ez olyan szép, amit csodálatos virágfesztiválokkal tettek ünnepé. A boldogságos szűz Isten legcsodálatosabb teremtménye, és a legszebb az asszonyok között, méltó arra, hogy tisztelet övezze, és szeretettel forduljunk felé. Az ószövetségi énekek éneke vőlegényének köszöntése méltó alapja a tiszteletnek. A második fejezet 12. versében olvashatjuk, kelj föl, kedvesem, gyere szépségem, a föld színén immár virágok nyílnak. Így kapcsolódik egybe a természet és a szeretet. Ezt ugyancsak mondtam, hogy a körülöttünk lévő világ és a mi belső világunk összhangot kell, hogy képezzen. De a fontosabb a belső világ. Annak kell a külső világot is alakítania. Először 10. Alfonz, 1284-ben hunyt el, Kasztília királya kapcsolt össze május hónapját a boldogságos szűz Mária személyével, ezt nagyon jó, hogyha tudjuk, megkoronázva és énekkel magasztalva. Folyamatosan terjedt a hónaphoz kapcsolódó Mária tisztelet. Rómában Néri Szent Fülöp, ő pedig a 16. század végén hunyt el, bíztatta fiataljait, hogy ebben a hónapban virág koszorúkkal ékesítsék a Madonna, ugye a szűzanya képeit, a Madonna az általában a szűzanya kis Jézussal, szobrait zengjenek énekeket a köszöntésére, tehát a szűzanya festményeit, szobrait zengjenek énekeket a köszöntésére, és jó tettekkel is bizonyítsák ragaszkodásukat. Számos kiadvány jelent meg Európa szerte, hangsúlyozva ennek lelki jelentőségét. A 19. században a szeplőterem fogantatás 1854-ben elfogadott dogmája, hittétele még inkább föllendítette a Mária tiszteletet. A pápák is jóvá hagyták tanításaikkal, buzdításaikkal, lelkesítéseikkel és körleveleikkel. Egyre inkább elterjedt és általánossá vált, hogy május hónapban a Mária tisztelő hívek összejönnek a litánia elvégzésére.
Igen, és ez a litánia, hogy hívjuk májusi litánia, de tulajdonképpen ez a Lorettói litánia. Itt a szűzanyát különböző titulusokkal szólítjuk meg. Sokszor vannak olyan megszólítások, ugye, amik elég régiesek. Mit jelentenek ezek a megszólítások? Mi a litániának a lényege?
A litánia kifejezés, nézzük először is az etimológiát, a görög litaneuó, könyörgök szóból származik, az 5. században jelentette azt a könyörgő imádságot, amelyel különféle szándékokért imádkoztak, tehát idáig tekinthetünk vissza, a 7. században már kialakult a ma is ismert formája, a szándék hívek válasza. Tehát amikor azt mondjuk, hogy, ugye, hogy hívek könyörgései ugye a szentmisében, akkor megfogalmazunk különböző szándékokat, ezeket szépen hierarchikusan építjük fel, de hát a szentmisén kívül is lehetnek ilyenek, tehát imádkozunk az egész világért, és a világ vezetőért, imádkozunk az Anyaszentegyházért, imádkozunk a bűnösök megtérésért, imádkozunk a betegek gyógyulásáért, imádkozunk az elhunytakért, ugye, tehát az egész szert átfogóan, az egész világot és egyházat átfogóan igyekszünk mindenkiért imádkozni. Ugye ezek a bizonyos könyörgések. A Lorettói litánia mai formájában a 16. században tűnik fel először, de már a 12. századból is ismerünk hasonló, közös végzésre készült imádságot, tehát egészen ősi. ez a vágyakozás, az általunk ismert Lorettói litánia a Loretto városának bazilikájában lévő szent házból származik. Itt hadd jegyezzem azt meg, hogy hála Jóistennek, egyszer én is láthattam ezt a bazilikát már olaszországi kintlétem során, és hát Loretto városában is azt a szent házat is, ahol adataink szerint 1575-től, mások szerint már 1400-tól minden szombaton elénekelték a boldogságos szüzet köszöntve. Tehát a Lorettói litániát. Canisius Szent Péter 1558-ban Lorettóban járt, és meghallotta ennek éneklését, átvette imakönyvébe és terjesztette. Na most Canisius Szent Péter Németország nagy apostola, az első katekizmusnak, vagyis hittan könyvnek a megszerkesztője, a hitigasságok könyvének a megszerkesztője. 8. Orbán pápa 1691-ben kiadott dekrétumában megtiltotta a különböző templomokban készült Mária litániákat, és egyetemes használatra a Lorettói litániát rendelte el. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy teljesen a szó legjobb, legnemesebb értelmében egy hivatalos formát fogadtatott el, vagyis egy hivatalos formát alakított ki, és ami attól eltért, mert hát bizony sok olyat is mondhattak az imádságok során, ami nem felelt meg az egyház hitének, és az egyháznak, meg az egyház papja, püspökeinek, papjainak őrködniük kell a hit tisztasága fölött. Megvallom, volt olyan, amikor ugye, hogy nem csak Lorettói litániát imádkoztak egy templomban vagy egyházközségben, hanem sok mást is, és hát volt, amikor bizony azért megjegyeztem, hogy hát testvérek, de hát azért ezek az imádságok, ezek olyanok, hogy nem mind felel meg a mi katolikus hitünknek. Nem lettem ezzel népszerű, meg sokan azt mondták, hogy miért kell mindenbe beleszólni, na de hát nem rossz szándékkal tettem, hanem hogy most két lehetőség van, vagy nem figyelünk oda, amikor imádkozunk, ez nagy baj, de még nagyobb baj, hogyha valamennyire odafigyelünk, és akkor belénk vésődik az, mondjuk, hogy hát Máriát szinte imádattal vesszük körül. Pedig nem, hanem ő Isten legtökéletesebb teremtménye, de nem Isten. Ő iránta kiemelt tisztelettel viseltetünk, őt követi aztán Szent József, tehát a szűzanyát hiperdúliával tiszteljük, a Szent Józsefet pedig protodúliával. Tehát mindenképpen a dúlia tiszteleten van a hangsúly, az imádat pedig csak a Istent illeti meg, csak Istent imádjuk, illetve hát Istennek, a Szent Háromságnak a személyeit, ha megkérdezzük valakit, hogy az Atyát szabad imádni, természetesen a Fiút, igen, természetesen a Szent Lelket, igen, természetesen, de ez már latria, imádás. És mi egyetlen szentet sem imádunk, csak tisztelünk. A boldogságos Szűz Máriával is így vagyunk. No most, még a Lorettói litániához annyit, hogy tehát 8. Orbán szigorúan meghatározta a Lorettói litánia formáját, és elrendelte, hogy mindenhol csak ezt lehet imádkozni. 13. Leó pápa 1886-ban ezt megerősítette és megújította a 8. Orbán pápa féle rendelkezést. A pápák azóta is mindig hangsúlyozták a litánia közös és egyéni imádkozásának jelentőségét, így 12. Pius, Szent 6. Pál, valamint Szent 2. János Pál pápák. Az istentiszteleti és szentségi kongregáció néhány éve adta ki a népi ájtatosságokról szóló dokumentumát, amely jelentős ájtatosságnak tünteti föl a szűzanya köszöntésének e tiszteletre méltó módját. És hát itt ugye a Lorettói litániában vannak különböző részek, a bevezető rész ráirányítja figyelmünket arra, hogy minden adományt mennyei atyánktól kaptunk, és Jézus Krisztus volt az, aki feltárta nekünk a Szent Háromság titkát. Ez az alap. Aztán a szűzanyát először három kiváltságában szólítjuk meg, szentséges szűz, Istennek anyja, Szent Szűz. Ez az első csokor. A következő csokor, azok a motívumok, azok a valóságok szerepelnek, melyekért őt tiszteljük. Krisztus anyja, kegyelem anyja, tisztaságos, szeblőteren, sérelem nélkül való szűzvirág, szeretetre méltó, csodálatos, jó tanács, teremtőnk és üdvözítőnk anyja. Az ötödik részben, a negyedik csokorban, Máriát, mint szüzet, különböző ékes jelzőkkel magasztaljuk. A hatodik részben a Szentírásból vett jelzőkkel ruházzuk fel, amely az igazság tükre megszólítással kezdődik, és a hajnali csillag köszöntő szóval fejeződik be. Azután a szűzanya a betegek gyógyítója, bűnösök menedéke, szomorúak vigasztalója és a keresztények segítsége, tehát ez már az ötödik csokor, azaz a mi küzdelmes életünk résztvevője, akihez mindig bizalommal fordulhatunk. Amíg eddig a küszködő közbenjárójaként szólítottuk meg, most a hatodik csokorban a megdicsült világ királynőjeként köszöntjük. A befejező megszólítások az időközben kimondott hittételekben, pápai megnyilatkozásokban szereplő sajátos vonásokat említik bizalmunk kifejezéseként. A litánia aztán a végén az Isten bárányához, Jézushoz fordul, és egy záró könyörgéssel fejezi be a szűzanya köszöntését. Természetes, hogy Máriát köszöntő imádságaink mérhetetlen számban léteznek, ezért a litániák után még különböző imádságokat szoktak hozzá kapcsolni, ezeket nyugodtan megtehetjük, persze az egyház által elfogadott imákat csak, amelyeket az egyház megyei és a helyi gyakorlattal alakítottak ki.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a szűzanya, az Isten anyja, az egyházanyja tiszteletéről beszélgetésünket Kormos Csaba atyával. A továbbiakban a szűzanya fatimai megjelenéséről lesz szó. Május azért is különösen kedves hónap számunkra, mert a fatimai boldogságos Szűz Mária jelenése is ekkor volt, 1917. május 13-án három pásztor gyermeknek megjelent a szűzanya. Ez a Mária jelenés, illetve általában a Mária jelenések, ugye Fatima mellett Lourdes, vagy Lourdes mellett Fatima, talán a sorrend mindegy is. Mire irányítják rá a hívők figyelmét Mária tiszteletével kapcsolatban? Mi az az üzenet, amit nekünk életre kellene váltanunk?
Igen. Először is, tehát 1917. május 13-án Kovada Íriában, mely egy fatimai egyházközség völgykatlanában van, tehát ez nagyon fontos, hogy ez egy völgykatlan, ugye, Portugáliában, a Leiriai egyházmegyében megjelent az Isten anyja három pásztorgyermeknek, a három kegyelemben részesült Jézusról nevezett Lúcia, Mártó Ferenc és Mártó Jácinta volt, és Ázsüstrel helységből származtak. Tehát ők unokatestvérek voltak, ugye két édestestvér, Ferenc és Jácinta, ők kis gyermekkorukban meghaltak, de szép életet éltek, és hát Lúcia egy hosszú kort élt meg, és azután adta vissza lelkét teremtőjének. Éppen befejezték a rózsafüzér imádságot, amikor egy fényesség megijesztette őket, amely villámtól származónak tűnt. Erre összeterelték juhaikat, és indulni akartak hazafelé. Ekkor megismétlődött a villámszerű fény felvillanása, és a következő pillanatban egy törpe tölgy koronájában, ott törpe tölgyek voltak, egy csodaszép asszonyt láttak. Mint egy 20 éves lehetett, és fénylő, fehér, arannyal szegélyezett köntöst viselt. Kezében rózsafűzér volt, fehér gyöngyökkel, és arany kis keresztel. A jelenség felszólította a gyermekeket, hogy jöjjenek el a tölgyhöz a következő 5 hónap minden 13. napján. Most például október 13-án, az utolsó megjelenésnél, ez volt a 6., 70 ezer ember volt jelen, akik mindnyájan tanúi lettek egy csodálatos látványnak. Lúcia, akivel az Isten anyja beszélt, felszólította a néptömeget, hogy nézzenek a nap felé. Az ég szürke volt, szürkébe burkolt, mert patakokban ömlött az eső. Egyszeriben eloszlottak a felhők, kisütött a nap, és a szivárvány színeiben kezdett világítani. Csuromvizes volt minden ember, ugyanakkor, amikor a nap kisütött, a Jóisten megtette azt, hogy aztán a napsütést adta. Ő, aki úgy eláztatta az embereket, ő csodálatosan megszárított mindenkit. Hát egy hatalmas lelkélményben volt mindenkinek, hívőnek is, rengeteg nem hívőnek is része, mert sokan azért mentek, hogy hát most majd kiderítik azt, hogy micsoda képmutatás volt ez egy három gyermek részéről, mennyire félrevezették az embereket, ezek ateisták, vagy agnosztikusok voltak, tehát vagy eleve utasították Isten létét. Az agnosztikus meg azt jelenti, hogy lehet, hogy van Isten, csak nem lehet megismerni. De hát itt aztán mindenki hívővé vált, mert mi következett még? Őrült repülésben elkezdett forogni a nap, mint egy tüzes kerék. Rettenetesen megijedtek az emberek, mert hát közeledett feléjük, a sokaság felé. A nyomasztó látvány háromszor ment végbe, és minden alkalommal mintegy 10 percig tartott. A hatás a sok ezer fős sokaságra lenyűgöző volt. Mindenki térdre ereszkedett, azt mondom, erre mondtam, hogy ateista vagy hívő egyaránt, és imádkozni meg sírni kezdett. Ezzel fejeződtek be Fatimában a jelenések. No most, a három Isten szeretetében, kegyelmében részesült pásztor gyermekből a mennyei atya 2 rövid időn belül hazavitt, hazahívott, ugye a mennybe, Mártó Ferenc 1919. április 5-én áldozatul esett az akkor egész világon pusztító Nátának, Düdőpestisnek, őt követte 1920. február 20-án húga Jácinta, aki ugyanannak a járványnak lett áldozata. A lisszaboni kórházban hunyt el, és röviddel halála előtt szemben az örök bíróval bizonygatta és erősítgette, hogy megjelent neki az Isten anyja, és azt mondta, hogy a legtöbb ember a paráznaság bűnei miatt kározik el. Bizony, az illetlen ruhaviselet és az élfajhászás is olyan dolgok, illetve a legfőbb dolgok, amit a mennyei asszony korholt, a mennyei asszony azt mondta, hogy ez nagyon-nagyon helytelen. A jelenség ezeket mondta. Szó szerint, a ruhaviselet nagyon sérti a kedves üdvözítőt. Az Istennek szentelt személyeknek nem szabad a divattal tartaniuk. Az egyház nem ismer divatot, ami kedves üdvözítőnk mindig ugyanaz. A mennyországban nem változtatják a szokásokat, mert Isten mindig azonos marad önmagával. És most jön egy olyan rész, ami hát megdöbbentő lehet számunkra, különösen, hogyha az isteni irgalmasságot meg az ő szeretetét szoktuk hangsúlyozni, de mégse döbbenjünk meg, hanem inkább ez hitre és megtérésre, elgondolkodásra indítson minket, hogy a mi asszonyunk Szűz Mária már nem tudja visszatartani szeretett fia büntető karját. Nem arról van szó, hogy az Isten büntetni akar, hanem hogy az emberek annyira istentelenül, meg annyira önző módon, és annyira kacérkodva, főleg a tisztaság parancsa ellen vétkeznek, és annyira elbizakodottak, hogy a pusztulásukba rohannak. Meg kellene állni, meg kellene térni. Hát, szóval a Szűz anya mindig azért jelenik meg, mert valamire figyelmeztetni akar. Változzatok meg, térjetek meg. És ebben ezek a itt Fatimában ez a három gyermek volt az ő élő eszköze, a Szűz anya pedig Isten küldöttje.
Konkrétan a három pásztor gyermeknek milyen üzenetet adott át a Szűz anya?
Fatima üzenete. Hatalmas időszerűsége van Fatima üzenetének. Tulajdonképpen ennek a tanítása nagyon egyszerű, maga a tiszta evangélium. Tehát az Úr Jézus örömhíre. Mindaz, ami Fatimában történt, az események és az elhangzott szavak felelhető az evangélium lapjain. Kezdve keresztelő Szent János bűnbánatra hívó sürgető szaván, az Úr tanításain, a példabeszédeken, a mindennapi élet egyszerűségén és tisztaságán, az imádságon keresztül egészen Jézus világ végéről szóló beszédéig. A legjobb meghatározást 6. Pál pápa adta Fatimáról, Fatima az imádság és a bűnbánat üzenete. Ezekről külön-külön ugye beszéljünk egy kicsit. Na most hát, ugye mit mondott nagyon sokszor a szűzanya? Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek a kározatba kerül, mivel nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük. Tehát, akkor ugye az első, az üzenet alkotóelemei bűnbánat. Egy olyan világban, amely elveszítette érzékét a bűn iránt, Szűz Mária elkezdi kérni a szív megtérését. Térjetek meg, és tartsatok bűnbánatot. Ez a felszólítás jelenik meg az evangélium első lapján, és ez visszhangzik Serra Derban is, amikor még mielőtt szűzanya megjelenne, az angyal, egy angyal jelenik meg számukra, és az angyal megtanítja a gyerekeket arra, hogy imádkozzanak azokért, akik nem hisznek Istenben. Nem imádják őt, nem remélnek benne, és nem szeretik őt. Imád és áldozatokat kér tőlük a bűnösök megtérését. Olyan bűnbánati cselekedetekre tanítja őket, mint a letérdelés vagy földreborulás. Szűz Mária is erre az alapvető tanításra utal, amikor arra indítja őket, hogy engesztelő cselekedetekkel és könyörgésekkel ajánlják fel magukat Istennek a bűnösök megtérését. Egyszerűen kertelés nélkül beszél a bűnről. Ugyanis 3 titkot tár föl számukra. Az elsőben a pokolnak a rettenetes látványa. Tehát ez annyira szíven üti a gyerekeket, hogy ezután már semmilyen földi hatalom, például az őket fenyegető, az őket hát kínzással, meg még kivégzéssel fenyegető szabad elvű prefektus sem tudja őket megijeszteni, mert azt mondják, hogy bármit mondhat nekünk, a pokol az rettenetes, és mi azért élünk, hogy igenis a szűzanya mellett kitartsunk, az üzeneteit megismertessük, és elmondjuk az embereknek, hogy változtassanak az életmódjukon, térjenek meg, forduljanak el a bűntől, a Jóisten parancsait tegyék meg, mert különben a pokolra jutnak. Na most az első titok ugye a pokol, amit a szűzanya kinyilvánított a gyermekeknek, a második az, hogy az ő szeplőtelen szíve, és hogy milyen fontos a szeplőtelen szívnek a tisztelete. Ez tulajdonképpen nem csak az ő létfontosságú szervét jelenti, hanem Szűz Mária egész személye, mint ahogy Jézus szentséges szíve Jézus egész személyét és megváltói művét jelenti, Szűz Mária szeplőtelen szíve azt jelenti, hogy óvakodjunk a bűntől, hogy legyünk készebbek meghalni, mint Istent vagy egymást megbántani. Hogy ne vétkezzünk se gondolattal, se szóval, se cselekedettel, se mulasztással, éljünk szentül. Ha bűnt követtünk, gyónjuk meg, mindig térjünk meg. Mindig térjünk vissza a Jóistenhez, az Úr Jézushoz. Azt mondja például a szűzanya, tehát a pokol, az első titok, a második a szeplőtelen szív, és az, hogy tiszteljétek a szeplőtelen szívemet, terjesszétek ezt a tiszteletet, már annál is inkább, mert sok minden lesz majd a világban, sokszor úgy tűnik, hogy az ördög, a sátán uralkodik, de ez nem igaz, Isten az Úr, és szeplőtelen szívem végül is győzelmet fog aratni, és ha ez megtörténik, akkor nagy békesség és öröm köszönt az egész világra. 3. titok, amit kinyilvánított a szűzanya Fatimában, az az, amit aztán Lúcia nővér mondott el mert sokáig ezt a Vatikán sem nyilvánította ki, tehát ez jó évtizedekkel később nyilvánult ki, mint az első kettő. Lucia nővér mondta el, hogy mi ez, de ezt a Vatikán aztán nem mondta el, hogy mit mondott Lucia nővér, csak egy bizonyos idő után. Mert ez annyira dermesztő volt szinte. Tehát dermesztő, hogy féltek, hogy pánikot keltenek a hívek körében. Szent II. János Pál pápa idejében egyébként. És akkor aztán persze egyszer kinyilvánították az üzenetet, de évekig vagy évtizedekig nem. Miről szólt ez, hogy volt egy fehér ruhába öltözött püspök, voltak emberek, akik őt körülvették, tehát hozzá hűséges emberek, de voltak olyanok, akik fegyveres emberek voltak, ellenséges emberek, látszott arcukon a gonoszság, a gyűlölet, ami hát kibonthatjuk, hogy a pápa, a papok, az egyház egész ellenirányult, és hát ezek az emberek a püspökre ugye céloztak, nem találták el, de egyszer aztán eltalálták, és akkor véres fehér reverendájában, ami kiderült, hogy fehér reverenda, tehát ez nem is csak egy püspök, hanem a pápa lehetett, mert csak a pápa, Róma és a világ vezető püspöke viselett fehér reverendát, holtan rogyott össze. Na most, hát tulajdonképpen ez valóban megdöbbentő, dermesztő, de igazából azt valljuk szilárdan, hogy ez a harmadik titok is megtörtént, tudnélik. 1981. május 13-án Szent II. János pápa pápaságának, azaz pontifikátusának, főpapságának, katolikus egyház élén való állásának, kormányzásának a harmadik évében merénylet áldozata lett. Meg is halt volna. A következőt mondta, ugye, ez 1981. május 13-án, tehát a szűzanya első fatimai jelenésének napján történt. Azt mondta, egy kéz a pisztolynak a ravaszán volt és lőtt, és a szívem felé tartotta golyó, egy másik kéz azonban ezt a golyót, vagy ennek a golyónak a röppájáját eltérítette, és így megmentett. Na most miről volt szó? Hát Ali Akcsa, akit valószínű, hogy a szovjet KGB bérelt föl, tehát ez egy politikai dolog volt, ugye, mert Szent II. János Pál pápának hatalmas szerepe volt abban, hogy ugye az elnyomó, a diktatórikus és az Istent és egyházat elnyomó, meg a szabad népeket elnyomó rendszerek hát összeomoljanak az ő tanításai személyisége nyomán. Hatalmas ereje volt, Krisztus nyilvánult meg benne valóban, a feltámadt Krisztus, aki legyőzte a bűnt, a halált és a gonoszt, és akkor hát a gonosz erői ezt nem akarták tétlenül ölbetett kézzel nézni, hanem ezt az embert el kell tenni láb alól. Ezt a nagyon biztos kezű Ali Akcsát, aki sajnos bármilyen merényletre kérték föl az előtt, vagy bármilyen merényletre bízták meg, ő sohasem tévedett, és amikor bement hozzá II. János Pál pápa a börtönbe is, meg is bocsátott neki, hát tulajdonképpen Ali Akcsa alázattal fogadta, vagy szerényen, de nem volt olyan bűnbánó, inkább azt nem értette, és ezt többször is elmondta, hogy lehet, hogy nem halt meg a pápa. A pápa azért ettől függetlenül megbocsájtott, de azért nem halt meg, mert Szent II. János Pál pápa szentül hitte, hogy a fatimai szűzanya térítette el a golyót. És ezt a golyót aztán ott Fatimában be is építették a fatimai szűzanya szobrának a koronájába. Na most a bűnbánat, az imádság, a rózsafűzér, ezek mind Fatima üzenetei. És az, hogy ajánljuk fel magunkat és a családunkat, tehát az önfelajánlás, Szűz Mária szeplőtelen szívének és általa Jézus Krisztusnak és az Isten országának a tiszteletére és az Isten uralmának a terjesztésére, azért, hogy minél kevesebb ember kározzon el, és minél többen kerüljenek a mennyországba, az örök boldogságba.
Ferenc pápának a temetése 2025. április 26-án volt. Végakaratának megfelelően a Sancta Mária Maggiore bazilikába temették el. Ő is különösen szerette és tisztelte a szűzanyát.
Így van, amit már a neve is mutat. Jorge Mario Bergoglio. Én említettem a híveknek, hogy tulajdonképpen, hogyha magyarra lefordítanánk, akkor ugye a családi neve Bergoglio, Észak-Olaszországból kivándorolt emberek voltak ezek, akik Argentinában telepedtek le, és a Jorge azt jelenti, hogy József, a Mário ugye az Mária, tehát tulajdonképpen a keresztség szentségében az Úr Jézusnak a szüleit kapta védőszentként, Szent Józsefet és a Boldogságos Szűz Máriát, és hogy már a neve is nagyon beszédes. És ennek megfelelően a Boldogságos Szűz Máriát kicsi gyermekkorától kezdve az egész családjával nagyon tisztelte, nagyon szerette, és Szent Józsefet is. Jegyezzük meg, hogy Szent József a Szent Család feje is az egész Anyaszentegyház védőszentje. Tovább folytatva a Mária tiszteletet, amikor pápává választották, akkor 47 apostoli utat tett meg, ez nagy szám, és minden apostoli útja előtt, tehát minden ország látogatás, vagy esetleg ország rész látogatás előtt, tehát Olaszországon belül is, a Salus Populi Romani elé ment, vagyis a Sancta Maria Maggiore templomba, Róma négy fő templomának egyike, ez a legszentebb Szűz Mária, azt jelenti a Sancta Maria Maggiore, és ott van egy nagyon ősi ikon az első századokból, a Salus Populi Romani, vagyis a római nép üdve megmentője. Járványok, betegségek, pest is, megrázkódtatások idején nagyon imádkozott a római nép ehhez a képhez, nem a képhez, hanem az általa ábrázolt szűzanyához, és általa Jóistenhez. És a pápa minden apostoli útja előtt és után itt kérte a szűzanyát, és itt adott hálát az apostoli utat követően. Istenben boldogult Ferenc pápa, aki azt kérte a hagyományt megszakítva, mert az eddigi pápák a Szent Péter bazilikában temetkeztek, hogy őt éppen ezért a Sancta Maria Maggiore-ban temessék el, egy nagyon egyszerű koporsóban, nagyon egyszerű fából faragott koporsóban, és egy nagyon egyszerű síremlék lett a nyughelye, ugye liguri kövekből, ez is ugye a származásával kapcsolatos, vagy liguri kőzetből, és az van a sírjára írva, hogy Franciscus Ferenc. Tehát Máriának a hite, a szeplőtelen szíve és az egyszerűsége, mint egy megnyilvánult Ferencben is, Ferencenek hűkövetője volt, és ez arra indít minket, hogy mi is Mária hitét, Istenben való bizalmát és egyszerűségét, alázatát kövessük.
Köszönöm szépen Kormos Csaba atyának ezt a beszélgetést, és kívánom valamennyiünknek, hogy mi is minden élethelyzetünkre tudjunk igent mondani, ahogy Mária is igent mondott Isten akaratára. Feltámadt Krisztus.
Valóban feltámadt.
Alleluja. Műsorunkban a szűzanya tiszteletéről Kormos Csaba atyával beszélgettünk. Kedves hallgatóink, műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert, Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról